Oroszország, Moszkva. 2,5 órával később. Délelőtt 10 óra volt. 2 óra telt el Vlagyimir Putyin tévébeszéde óta, de az orosz elnök még mindig nem indult el Moszkvából. A cukorkirály gépe viszont Andréval és az ukrán légiósokkal a fedélzeten, ekkor már az Urál-hegység közelében, Cseljabinszk fölött repült. A mongol határövezetig, Kos-Agacsig még 3 órányi utazás állt előttük. Ezzel egy időben Moszkvában Vlagyimir Putyin végre eldöntötte, hogy repülőre száll. Az orosz főváros meleg júniusi napra ébredt. Az éjszakai vihar párás, füllett időt hozott, 23 fokot. Vlagyimir Putyin lányát, Máriát, miután sírva kiszaladt tőle, nem engedte haza, sőt, az összes családtagját, aki épp Moszkvában tartózkodott, kirendelte a Vnukovói repülőtérre. 9:30 érkezett meg Putyin fiatalabb lánya, a dúsgazdag Katerina és volt férje Kirill Szamalov. Kelet-Európában egyáltalán nem szokatlan módon az orosz elnök évekig a saját vején keresztül csatornázta ki az állami vagyont, ami persze így a lányán keresztül a családban maradt. Legalábbis ez volt a terv. Állami közbeszerzések, tendermegbízások, építőipari szerződések. A külföldi sajtó ebből sok ügyet feltárt, de az orosz lakossághoz a cenzúra miatt alig jutottak el részletek, csak annyi, hogy a sikeres vállalkozó Szamalov röviddel a házasság kötés után 32 évesen Oroszország legfiatalabb dollármilliárdosává avanzsált. Mégis homok került a gépezetbe. Szamalov, vagyis a Putyin család már sok milliárd dollárnál járt, amikor Putyin lánya 4 évvel a házasság kötés után 2017-ben félrelépett. Olyannyira, hogy még teherbe is esett. A szerető egy évekig New Yorkban élő híres orosz balett táncos Igor Zelenszkij volt. Az ügyet nem lehetett a szőnyeg alá söpörni, mert Katerina meg akarta tartani a gyereket. 1 évvel később végül elváltak, de a kicsatornázott pénzek továbbra is a Putyin családhoz kötötték a volt férjet. Főleg persze az, amit tudott róluk. Ráadásul az édesapja, Nikolaj Szamalov, régi bizalmasa volt Vlagyimir Putyinnak. Rossz nyelvek szerint a házasságot is ezen az alapon szervezték, mármint a két szülő, és rákényszerítették a fiatalokat. Katerina a vállóperben 2 milliárd dollárt kapott, és a szeretőjével maradt. Nem sokára megszületett Putyin második unokája, a balettáncostól. Katerina egyre több időt töltött külföldön. Kifejezetten büszke volt a szőlő birtokára Franciaországban, Bordóban, és a kastély villájára a közelben, Biarritzban. A sok millió eurót érő mini chateau az Atlanti-óceán partján áll. Biarritz már a cári korszakban is az orosz elit kedvenc nyári üdülőhelyének számított. Alig a véletlen, hogy Putyin volt felesége, Ljudmila is Biarritzban élt. Ezekben a napokban is ott nyaralt új férjével, a szentpétervári üzletemberrel, Artur Ocseretnyéjjel. Rájuk nem vonatkoztak az Oroszország ellenes szankciók, nem tették őket listára, viszont Katerina kastélyát, mivel a hatóságok értelmezése szerint az lényegében Putyiné, lefoglalták a franciák. Ljudmila, az ex-feleség tehát Biarritzban időzött, Katerina és volt férje Moszkvában. Maria is itt. Az ő kisfia, a félig holland Román Fassen viszont épp Tatárföldön egy gokkárt versenyen. De a másik Putyin unoka, Katerina 7 éves kislánya sem tartózkodott Moszkvában. Már elkezdődött az iskolai nyári szünet, és elkísérte az édesapját, a balettáncos Zelenszkijt Milánóba. Apu a La Scalában lépett fel. Komplikált, zűrös család. És akkor még nem esett szó Putyin nem hivatalos feleségéről, Alina Kabájeváról, aki amúgy elsőként érkezett Vnukovóra. 8:30 közvetlenül a tévébeszéd sugárzása után. A ritmikus sportgimnasztika egykori olimpiai bajnoka az üzbegisztáni Tashkentben született, és már elmúlt 40 éves. Évek óta kötődött az orosz elnökhöz, bár sohasem nem mutatkoztak együtt. Megismerkedésük után Kabajevából parlamenti képviselő lett, és állami média szervezetek élén töltött be kiugróan magas tiszteletdíjjal honorált pozíciókat. A vagyonát ma már 25 millió dollárra becsülték. Putyin ennek ellenére a nyilvánosság előtt titkolta a kapcsolatot, mert a válása után is fenntartotta a vallásos, ortodox családfő imázsát. 31 év volt közöttük a korkülönbség. Vlagyimir Putyinnak ráadásul volt még egy harmadik lánya is, a 20 éves Luisa Rozova, akit szintén eldugott a nyilvánosság elől. Luisa a kiült házassága idején született az akkori szeretőjétől, a Kreml elnöki szobáinak takarító nőjétől, az azóta szintén dollármilliómossá avanzsált Svetlana Krivonogitől. A szőke hosszú hajú barátságos Luisáról Moszkvában sokan sejtették, hogy kicsoda, így egy időben annak ellenére volt 300 000 követője az Instagramon, hogy az arcát soha nem mutatták meg, csak a lapos hasát fotózta különböző pozíciókban. Ő nem sokkal 9 óra után érkezett. Sofőrös autó hozta Moszkva belvárosából. Az édesanyja viszont már semmilyen kapcsolatban nem állt Putyinnal, ha akarta sem tudta volna utolérni az orosz elnököt, még telefonon sem, soha. A vnukovói repülőteret hermetikussal lezárták. Magángép már nem kapott felszállási engedélyt. Azt viszont hagyták, hogy a magukat meggondoló és Moszkvába visszatérő gazdagok landoljanak. Az orosz állami vezetés tagjai folyamatosan hagyták el a fővárost, egymás után szálltak fel a repülési különítmény óriásgépei. A nemzetbiztonsági főtanácsadó Nikolaj Patruzsev 20 perccel ezelőtt indult el Moszkvából. Mivel tudták, hogy az amerikai műholdak figyelik őket, mindenki fekete esernyőt tartott a feje fölé, és gyalog mentek a repülőgépekhez, mert nem akarták, hogy a NATO pontosan tudja, ki merre tart. De még azokhoz a gépekhez is oda mentek esernyős emberek, amelyekre végül nem szállt fel senki, csak a személyzet. Kénytelenek voltak így tenni, esernyővel álcázni magukat, mert ezen a terminálon nem nyúltak ki csápok az épületből, és ezért nem lehetett észrevétlenül beszállni a gépekbe. A 4 elnöki Iljuzsin IL-96-os közül Putyin családtagjai a 2014-ben gyártott Rosszia feliratú, hófehérre festett gépre szálltak fel, és ott várták, hogy végre elinduljanak Moszkvából. Putyin nem érintkezett velük. Megölelte őket, amikor megérkeztek, de az utasítást, hogy egy gépen, egyszerre és egy helyre kell utazniuk, Igor Szecsin adta át nekik. A rossz nyelvty vezérigazgatója régóta egyengette a Putyin család belső feszültségeit, ismert mindenkit és hallgattak is rá, a türelmes, sokat látott bölcs barátra, akit kimondhatatlanul is szerettek azért, mert képes volt Putyin váratlan kilengéseit és érzelmi hullámzásait tompítani. A lányok nem sértődtek meg azon, hogy az apjuk elzárkozott előlük, és nem tart velük. Megértették, hogy másik géppel máshová készül. A nem hivatalos feleség, Alina Kabajeva is tudomásul vette a különleges helyzetet. A mini atombomba ledobásának tervéről csak Mária tudott, de nem árult el a többieknek. Szétszorodva ültek a hatalmas repülőgépen, mindenki a telefonján üzengetett az ismerőseinek, hogy a következő pár napban nem lesz elérhető. Mivel maguk sem tudták, hogy pontosan hová viszik őket, nem tudták megírni, hogy hol lesznek. De nem is akarták. Igor Szecsin azt mondta nekik, hogy 2 napig maradnak majd ott, ahová elszállítják őket, utána csatlakozhatnak Putyinhoz. Ez már ismerős volt. Az orosz elnök ugyanígy elküldte őket Moszkvából az ukrán háború kezdetén. Egy gépen, egy helyre. Akkor Szibériába, a Gazprom bunkerjába, Jakutszba vitték mindannyiukat 2 hétre. Gyönyörű, érintetlen tájba, a Léna folyó közelébe, egy luxus villába. A ház alatt 600 méteres mélységben rendelkezésükre állt egy bunker, de végül nem kellett használniuk, egyszer sem küldték le őket. Nagy valószínűséggel most is ugyanoda mennek, legalábbis ezt feltételezték. A szinte tökéletesen egyforma 4 elnöki gép végül 10 óra 13 perckor kezdte meg a felszállást. Egy percnyi időkülönbséggel emelkedtek a levegőbe, majd 2 perccel utánuk startolt az atomháborúk idején használt repülő Kreml, az ablaktalan IL-80-as. Az üres gép, mert a pilótákon kívül nem ült rajta senki, keletre tartott Szibéria felé. 5 perccel a felszállás után a 4 elnöki Iljuzsin IL-96-ost beérték a MiG-29-es elfogó vadászgépek. Mindegyiket külön-külön 2 kísérte, jobbról és balról. 10 perc múlva 2 elnöki gép beállt egymás mögé, és elszakadt a többiektől. Együttesen a szibériai Jakutszk felé vették az irányt. Az ezeket követő 4 MiG-29-eshez néhány perc múlva 2 újabb vadászgép is csatlakozott, vagyis összesen már 6 védte ezt a 2 Iljuzsint. Ha nem a repülő Kremlön ül Putyin, akkor ezekből a jelekből arra lehetett következtetni, hogy talán ennek a 2 gépnek az egyikén. De itt csak a családtagok utaztak. A másik 2 gép, a 3-as és a 4-es közben szintén eltérő irányba ment, és folyamatosan távolodott egymástól. Ezek egyikén ült Vlagyimir Putyin. Egyedül a 15 méter hosszan elnyúló dolgozó szobájában. Egy olyan hatalmas bőrfotelben, hogy szinte eltűnt benne. Az ovális fej támlájú, tengeri kagylóra emlékeztető bútor úgy ölelte körbe, mintha értékes gyöngy szem lenne a csillogó térben. Mert hogy minden csillogott körülötte. Az intarziás mahagóni asztal épp úgy, mint a cseget csemodáncsik, a bőröndöcske. Ez a fényesre pucolt fekete bőr aktatáska volt az orosz nukleáris támadások parancsnoki láncának a legfontosabb eleme. A Kaukázus 3400 méter magas hegycsúcsáról, a csegetről kapta a nevét, ott feküdt Putyin előtt az asztalon. De csillogott a cédrus faborítás, a színarany kilincsek, de még a szentpétervári kristálypohár is Putyin kezében, benne a jéghideg buborékos ásványvízzel. Az ovális ablakokon beszűrődő napsugár a felhők fölé emelve, szikrázva verődött vissza a dolgozó szobatárgyairól. Még Putyin bekapcsolt biztonsági övén is megcsillant az arancsaton. A ragyogó fény akaratlanul is elrabolta a pillanattól a komor, drámai élt, miközben az orosz elnök letette a poharát és kinyitotta a cseget aktatáskát. Mintha egy monitor nélküli laptopot hajtott volna fel középen, a billentyűzet helyén hatalmas érintő paddal, körülötte összesen 6 kapcsológombbal. Alul egymás mellett 3 piros gomb sorakozott. Ezek közül a jobb szélső, a másik kettőnél kicsit feljebb emelkedett. Mellettük még egy negyedik gomb is látszott, egy sárga. Az érintő pad bal oldalán pedig egy zöld és egy kék. Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, aki 1952-ben született, és 3 családdal együtt egy 25 négyzetméteres lakásban nőtt fel a nyomorgó Leningrádban, aztán évtizedekkel később még a szeretőjéből, egy takarító nőből is dollármilliómost csinált, most megemelte a jobb tenyerét, és ráfektette a 15x15 centis érintőpadra. Pár másodperc múlva kigyulladt a zöld gomb, és lassan megemelkedett. Aztán Putyin váltott, és most a bal kezét tette az érintőpadra, de ezúttal csak az ujjait. Pár másodperc múlva a kék gomb is kigyulladt, az azonosítás tehát befejeződött. Ő volt az orosz elnök, a parancsnoki lánc legvégén. A pohár után nyúlt, zavartan ivott 2 kortyot, pedig egyáltalán nem volt szomjas, aztán a jobb kezének középső ujját lassú, precíz mozdulattal ráhelyezte a magasabban álló piros gombra, ami most már világított. Érezte a meleget, amit a vékony műanyagon keresztül az alatta kigyulladt, pici égő átsugárzott a billentyűn. Kinézett az ablakon. Az őt védő vadászkép olyan közel repült, hogy szinte ki tudta venni a pilóta arcát a lézervédelemmel ellátott sisakban, aki a MiG-29-es üvegfülkéjében mereven előrefelé nézett. A fején hófehér sisak, az arcán szürke műanyag maszk, amibe belefutott a porszívó csövekre emlékeztető fekete, hullámos oxigénvezeték. Vigyáznak rá, kísérik, minden rendben. A nap süt, csend van, béke. Ő biztonságban, mindenki oda tart, ahová kell, minden fontos kérdés elrendezve és átgondolva. Önkéntelenül megigazította a nyakkendőjét, szépen rásimította a hasára egyenesen, szabályosan, katonás rendben. Zakó nem volt rajta, mert az érkezésekor egyből levette. Ott feküdt a bőrkanapén, ahová letette, kifordítva, szépen összehajtogatva, hogy ne gyűrődjön össze. Kihúzta magát, pedig nem volt senki a szobában, nem volt szemtanú, nem látták, ahogy elgondolkodva ül, és az ujját mozdulatlanul, most már hosszú másodpercek óta a piros, világító kapcsolón tartja. Egyedül volt. Mégis érezte a pillanat súlyát. A gomb egyre melegebb lett. Pontosan tudta, mi fog történni, ha megnyomja a piros kapcsolót. Aktiválja vele a Kazbek parancsnoki rendszert, az pedig automatikusan a Kafkaz indító mechanizmust. Többé nincs visszaút. Nem lehet visszacsinálni. Ránézett az ajtó fölé erősített monitorra, az idő 10 óra 42 percet mutatott. Megjegyezte. A célállomásig még 5 óra 11 perc volt hátra. Látta a pontos adatokat. És akkor minden átmenet nélkül megnyomta a gombot. Valójában nem történt semmi, csak egy apró kattanást hallott, aztán minden ugyanúgy folytatódott, mint előtte. Továbbra is a hatalmas repülőgép egyenletes zúgása ölelte körbe. Putyin közben még mindig a monitort nézte. Várható landolás moszkvai idő szerint 15 óra 53. Érkezési cél Kos Agacs. Helyi idő landoláskor Moszkvához képest plusz 4 óra, 19 óra 53.